Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Szakmai út, de úgy, hogy tulajdonképpen azért az esztétikum, a turista, a visszatérő vendég élménye is ott van abban a pár napban, amely október 6-ától kezdődött, ha jól követtem én az eseményeket, és gondolom, hogy többet kellett volna, hogy tartson, mint ahogy lényegében a naptári rendszerint működött. Senkovics Dezső Indiában részt vesz egy olyan, Új Delhiben pontosabban egy olyan eseményen, amely több, mint jelképes, szakmailag is gondolom, hogy kemény kihívás és megtiszteltetés, a Magyar Gandhi című kiállításnak a megnyitásán voltál, Dezső, ott mondtál nyitó beszédet. Nem azt kérem, hogy foglald össze a beszéd lényegét, de azért utalj nyilván erre, de hogy akkor ez már hányadik return Indiába, illetve mitől lett akár a tárlatnyitás okán is egy picit emelkedettebb ez az alkalom. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Kolozsvári Rádió tisztelt hallgatóit. Negyedik utam volt ez már Indiába, és úgy, ahogy említetted, egy meghívásnak tettem eleget. Ez a projekt, ez valamikor a tavalyi év végén kezdett alakulgatni. Akkor volt a Magyarországon egy konferencián, ami a magyar-indiai diplomáciai kapcsolatok 75 évét ünnepelte, és ott találkoztam a Delhi Magyar Kulturális Központ, vagy ismertebb nevén Liszt Intézet igazgató asszonyával, Erdő Mariannal, és elkezdtünk beszélgetni, hogy mivel foglalkozok, és említettem neki, hogy hát többek közt Gandhival, magyar-indiai kulturális kapcsolatokkal, ez is úgy fókuszban van. És nagyon felcsillant a szem, amikor Gandhit mondtam, mert mondja, hogy éppen azon töri a fejét, hogy egy Gandhi kiállítást szeretne összehozni a Gandhi Nemzeti Múzeumban, és hogy akkor ebbe tudnák-e neki segíteni. Summa-summarum elkezdődött a beszélgetés, tervezgetés, összeraktuk ennek a kiállításnak nagyjából a fókuszpontjait, és mikor már nekem úgy tűnt, hogy ebből nem lesz semmi, mert Marian becsületesen és egyedül végezte a dolgát Indiába, akkor egyszer csak kaptam tőle az üzit, hogy és akkor mikor tudná jönni. És így alakult az út. Ami a magyar Gandhi kiállítást illeti, ott az volt az alapelképzelés, hogy próbáljuk meg fókuszba helyezni azt, ahogy Gandhi élete, munkássága, személye, a függetlenségi harc, a korabeli magyar emberekben, magyar médiumokban, költőkben, írókban, szobrászokban, festőkben, stb. Átszűrve megjelent a magyar közvéleményben. És azért volt érdekes ez a munka Mariannal, mert azt a nemes feladatot kaptam tőle, hogy egy előző kutatásomat többé-kevésbé folytatva, azt kiegészítve, arról próbálják meg egy átfogó képet adni, hogy a korabeli sajtó tükrében milyen kép jelent meg a magyar közvélemény számára Gandhiról. Nekem akkor már, mikor a felkérés jött, akkor már volt egy nagyobb lélegzetű tanulmányom ezzel kapcsolatban megjelenve, szerencsére angol nyelven, úgyhogy el tudta küldeni az indiai partnereknek is ezt az anyagot, mert ugye a döntés, hogy kit hívnak meg, az közösen született meg.
Mert hogy ez egy közös nagy projekt, tehát közös az Indiai Nemzeti Múzeum is benne van, a szaktárca, az indiai...
A kulturális tárca volt benne, nem a Nemzeti Múzeum, hanem a Gandhi Nemzeti,
a Gandhi Nemzeti Múzeum.
És a Liszt Intézet, igen, ebbe a hármas szervezésbe történt, és hát tulajdonképpen erről beszéltem. Én mondom, ebben a tanulmányban átfésültem a korabeli fontosabb sajtótermékeket, természetesen mindenre nem jutott idő, de szeretném folytatni ezt a kutatást, és ezekről a tapasztalatokról, ezekről az eredményekről számoltam ott be. Ami érdekes, és így, hogy kicsit a hallgatók is értsék, hogy miről beszélünk, rákerestem a Gandhi névre, és meglepően sok találatot találtam az Arcanum adatbázisban, ugye ez az az adatbázis, ami a régi magyar sajtótermékeket függetlenül attól, hogy azok hol jelentek meg, nagyon szépen digitalizálta, és rákerestem Tagore nevére is, és Tagore nevére sokkal kevesebb találat volt, ami azért volt számomra meglepő, mert én biztos voltam benne, hogy Tagore ismertebb, lévén, hogy ő járt Magyarországon, ugye irodalmi Nobel-díjas volt, a könyveit, a verseit fordították magyar nyelvre, és meglepő módon Gándira sokkal több találatot dobott az Árkánum, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas szellemi kihívás volt számomra is, és ami még, hogy még egy érdekességet említsek.
Meg a, gondolom, apró munka, tehát azért azt a rengeteg találatot sorra venni, listázni, átfésülni, és valamilyen módon azért súlyozni is, mert az egy dolog, hogy egy hírügynökségi fluxusban megjelenik a név, és egy másik az, amikor esetleg egy fotókkal ellátott, komplexebb, akár riportszerű anyag jelenik meg.
Így van, nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogy kategorizáljam a megtalált anyagokat, és végül nagyobb kategóriákba próbáltam sorolni hír és hírháttér anyagok. Ebből van a legtöbb amúgy, mondhatni Gándinak minden egyes lépéséről. Ezek általában nyugati hírügynökségeken keresztül eljutnak a magyar sajtóba, leginkább a brit, a francia, kevesebb német híranyagokat használnak. Van egy másik nagyon szép gyűjtemény, vagy kategória, a Gándiról született kritikai anyagok. És ezek általában nagyjából 80-85%-ban pozitív kritikák, tehát értékelik Gándinak a munkásságát, felnéznek rá. Vannak az irodalmi művek, ebből is, ahogy haladunk előre az időbe, tehát ugye én Gándinak, hát először Gándi születési dátumától kezdtem nézni, de rájöttem, hogy tulajdonképpen amíg ő vissza nem tér Indiába, addig nagyon kevés anyag születik róla, utána lesz ő úgymond világhírnevű. És ahogy haladunk előre a korba, a 20-as évek vége, 30-as évek eleje egyre több irodalmi mű születik. Hát itt ugye, hogyha Németh Lászlónak a Gándi halálára gondolunk, akkor már mindjárt helyben vagyunk, de Karinthy Frigyes ír egy nagyon érdekes humoreszket Gándival kapcsolatban. Tehát sok irodalmi mű születik, de ami a legesleg meglepőbb volt számomra, az az volt, hogy például azt hiszem a Pesti Hírlapnak az egyik számához egy külön vicc mellékletet csatolnak, Gándiról szóló viccek. És ez fantasztikus, mert ez számomra azt jelentette, hogy én ezt úgy fordítottam le saját magam számára, hogy ott él a magyar köztudatban, tudják, hogy kiről van szó, tudják, hogy milyen fontos.
És cselekmény ha már gyűjtemény, akkor azt jelenti, hogy már egy egész
így van.
Holdudvara van így ennek van. A történetnek.
És nagyon-nagyon jó viccek vannak a showmenettel kapcsolatban például, vagy Gándinak a úgymond koplalásai, mint ugye egyfajta ellenállási forma ezekkel. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ezeket a vicceket érti, az nagyjából tisztában van azzal, hogy Gándi az adott korban mit tevékenykedett. Felfedeztem például egy kétszemélyes színdarabot is, ami Gándiról szól, és amit a sajtóbeszámolók szerint hosszú időn, talán ha jól emlékszem, 2,5 éven keresztül nagyon nagy sikerrel játszottak egy budapesti kis színházban. Tehát nagyon-nagyon érdekes, mondjam azt, élete volt a magyar Gándinak, mert ezt hívtuk mi magyar Gándinak Mariannal, tehát azt a Gándit, akit a magyar közönség ugye a sajton keresztül, ez nagyjából sajtó, aztán később jelennek meg ugye az első életírások Gándiról, Roman Rolandnak a könyve, majd ennek a magyar fordítása, Baktainak a könyve, de ezek mind későbbi korban jelennek már.
Erdélyi vonatkozás vagy leágazása van-e ennek a sajtó visszhangnak? Úgy értem, hogy kimondottan Erdélyben kiadott publikáció, amely ugyanúgy, ahogy említetted, vagy hírügynökségi anyagra reflektál, vagy akár egy bővebb anyagot közöl, egy háttéranyagot tulajdonképpen arról, hogy mi történik a távoli, hát Erdélytől mindig távol eső Indiában.
Az erdélyi lapok közül a legtöbb találatot a brassói lapokban találtam, ez engem is meglepett, meg voltam győződve, hogy kolozsvári lapok többet foglalkoznak vele, és ami még érdekes, hogy van Erdély vonatkozása olyan értelemben is, hogy Balázs Ferenc unitárius lelkész, mikor a világ körüli útján jár, és erről ugye beszámol a korabeli magyar sajtónak, részletekbe közöl írásokat, akkor két írásában is foglalkozik Gándival. Személyesen találkozott vele, beszélgetett vele, kis időt a Szabarmati ásrámba el is töltött, és...
Ez amikor már visszafele
Visszafele jön, igen, amikor az Amerikai Egyesült Államokból ellenkező
irányba... Egy nagyobb kerülővel, ugye?
Indult Európa fele, így van.
Milyen volt a percepciója? Tehát a megnyitó után ugye van mindennek egyfajta koreográfiája és egy aránylag kötött rendje, de hát egy tárlatnyitó után az emberek beszélgetnek. Előjön jönnek olyan kérdések, vagy olyan szituációk, amiket az ember nem tud bekalkulálni, és nem tud ceremóniába illeszteni. Hogy érzékelted? Azon kívül, hogy nyilván, ha valaki elmegy egy ilyen tárlatnyitóra, azzal már eleve jelzi, hogy érdekli a téma, vagy minimum egy potenciális kíváncsi fogyasztó a prérin. Hogy néztek ki ezek az informális párbeszédek, véleményváltások? Ott vannak fotók, ahogy ugye feloldódik ez a megnyitói rész, és akkor ott a teremben, vagy termekben talán több is van.
Nem, egy nagy teremben volt berendezve.
Egy nagy teremben, ott látszik, hogy mindenki nézi, követi, figyeli, kóstolgatja azt, ami ott kínálatként van.
Ami meglepett engem, hogy nagyon sok fiatal vett részt a kiállítás megnyitón, sőt, utólag a Gandhi Nemzeti Múzeum igazgatójától még kaptam fényképeket, ahol tömegesen, tehát ilyen nagyobb csoportokba érkeztek a fiatalok. Ezeknek egy része saját kezdeményezés volt, más része pedig egyetemek vagy iskolák kezdeményezése, de maga az a tény, hogy nagy számban jelentek meg fiatalok, ez számomra nagyon megnyugtató és felemelő érzés volt. Úgy látszik, hogy a Gandhi kultusz az még Indiában fiatalok körében is nagyon erős. Az érdeklődés meg a percepciója, ahogy te fogalmaztál, az nagyon pozitív volt. Ugye ők Gandhiról tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mindent is tudnak, viszont arról nem igazán volt információjuk, hogy egy kicsi kelet-európai, közép-kelet-európai ország, ami ugyan szoros kulturális kapcsolatokat ápolt és ápol mind a mai napig Indiával, ennek a kis országnak a népe hogyan gondolkodott Gandhiról, és hogy mondjam, nagyon mondjam azt, hogy megnyugtatta őket, hogy egy távoli országban, egy távoli kultúrában is Gandhi élete, személyisége, munkássága az pozitívan, vagy nagy mértékben pozitívan csapódott le az olvasóközönség esetében, és óriási volt az érdeklődés, rengeteget kérdeztek a fiatalok, pontszerűen az előadásból kiragadva különböző mondatokat kérdeztek rá. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy Marian, az igazgató azt, hogy kellett kimentsem, mert tényleg így csüngtek a szavaimon az emberek, és még a Delhi Egyetemre is meghívtak, hogy egy nagyobb csoportnak beszéljek, de aztán a különböző egyéb programok és tervek miatt ezt nem tudtam valóra váltani, megértem nekik, hogy legközelebb jutom alkalmával, viszont akkor úgy tervezek, hogy Delhi Egyetemre is ellátogatok. Delhi Egyetem amúgy is Delhin kívül van, elég nehéz kijutni is oda, és teljesen fejreállította volna a tervezett programot, mert mi aztán a kiállítás másnapján azért egy kicsit a nyakunkba vettük az országot.
Igen, hát erről vannak fotók és felvételek is akár. Engem mondjuk a fauna érdekel nagyon, tehát a papagájoktól a kis csikos mókusokig és a majmokon át a tevéig, ezért ez egy izgalmas tétel. Főleg az lep meg, hogy mennyire természetesen vannak ott, tehát hogy mennyire nem arról szól, de a jelenlétük, hogy akkor most ezt ilyen sajátosságként úgymond megmutatják a turistának, hanem hogy úgy ember és állat úgy nagyon együtt vannak, nagyon ki tudják egymást egészíteni, de ti amikor elterveztétek ezt az egész, ugye a hivatalos és az India meglátogatása című részt, akkor rigorózusan így papírra vetettétek a családban, hogy akkor most ezt muszáj még egyszer, vagy ezúttal be kell pótolni, vagy hogy alakul egy ilyen drágán mért időnek a nagyon hatékony beosztása?
Első alkalom, hogy a családból valakit magammal vittem, mindig egyedül vagy barátokkal jártam Indiát. Ehhez most nagyon ragaszkodtam, ugyanis a legutóbbi 19-es utam alkalmával éreztem először azt, hogy ha nem tudom megosztani a családom legalább egy-két tagjával azokat az élményeket, a benyomásokat, amelyek folyamatosan ott érik az embert, akkor nem éri meg nekem se. És nagy nehezen meg tudtam győzni a feleségemet, hogy tartson velem, úgyhogy Enikővel ketten voltunk, és tekintettel arra, hogy ő először járt Indiába, és nem szerettem volna semmiképp azt a célt elérni, hogy többet oda benne tegye a lábát. Kicsit óvatos voltam, és azt mondtam, hogy ezúttal nem úgy fogom csinálni, hogy egyedül szoktam, hogy bele az ismeretlenbe, és akkor nem érdekel semmi, mert én már ismerem Indiát, azt gondolom, vagy valamennyire ismerem Indiát, ne legyek nagyképű, azt gondolom, hogy túl nagy meglepetések nem igazán érhetnek, ezért az volt a terv, hogy azokra a helyekre viszem el, amelyeket valamilyen szinten ismerek, ahol valamilyen szinten otthonosan mozgok, ahol már megfordultam minimum egyszer, de lehetőleg többször, és akkor így természetesen figyelembe véve az időfaktort is, így alakult ki az, hogy hát tulajdonképpen az arany háromszögként ismert Delhi Agra Jaipur hármast jártuk végig, 2 napot voltunk Agrába, 2,5 napot voltunk Jaipurba, és a fennmaradó időt az Delhibe töltöttük, akár 2 hetet el lehetett volna tölteni Delhibe, tehát Delhi egy világváros, 22-24 millió ember lakja, most gondoljunk bele.
Igen, és nekem egy világjáró ismerősöm mondta, akik ugyanúgy, hát nem unitáriusok, de ugyanúgy visszafele jövet, ott álltak meg, és ott időztek. Még a Covid idején úgy esett egybe, hogy ők elindultak, aztán kitört a vész, haladgattak úgy, ahogy módjával, végül már bármennyire is beosztották a tartalékaikat, azért már fogytán volt, és ott 2-2,5 hónapot lazán el voltak fillérekért, tényleg. Tehát, hogy nem csak azért, mert kultúrájában, sokszínűségében, kavargásában izgalmas ez a szubkontinens, hanem, hogy ha nem akarsz föltétlenül a nyugati szállodaláncok valamelyikében elpihenni, akkor egy nagyon is bukszabarát turista paradicsom.
Ez így van, tehát mi is ugye Ágrába, Jaipurba, mikor szállodát béreltünk, akkor meglepetésre tapasztaltuk, hogy hát például a Bookingon keresztül béreltem én szobát. Hát nem a romániai, hanem nem tudom, a moldáv árakhoz képest is vicces árakon tudtunk bérelni. Hát most úgy kell elképzelni, hogy például a Jaipuri 2 éjszakás szállásunk reggelivel 2-nek az valami 70 euró se volt. Tehát ez tényleg olyan árak. És ez egy jó szálloda volt. Mi arra mondom, nem egyedül volt a... Azért valamiféle komfortot szerettem volna, hogy teremtsek meg, ezért azokban a városrészekben, ha bár Ágrában azért ráfáztam, bármennyire is azt gondoltam, ismerem Ágrát, de azokban a városrészekben foglaltam, ami biztonságosnak tekinthető, ami nem esik túl messze a belvárostól, a történelmi óvárostól, és úgyis ilyen árakon.
Egy tuk-tuknyira maximum.
Hát Jaipurban tulajdonképpen a tuk-tuk sem volt szükséges, mert a Havamáltól, a Szelekpalotáig, vagy a Rádzsa rezidenciájától, mennyire voltunk, 6-7 perc sétára volt a szállodánk, úgyhogy és egy nagyon szép városrészen kellett végiggyalogolni. Jaipur ilyen szempontból pozitív meglepetés volt, mert az utolsó ötletemhez képest rengeteget fejlődött, tiszta város, ami Indiában ritka, tehát komparatíve Ágrával elmondhatni, patika volt. Ágrá ilyen szempontból nem fejlődött, Ágrá ilyen szempontból pont olyan, mint...
Néha kell egy kis folytonosság szerintem, nem biztos, hogy mindig a nagy lépések vagy lendületek.
Sőt, biztos, hogy nem, mert ha már ezt így felvetetted, akkor elmondom, bevallom neked őszintén, hogy nekem elég, hát hogy is mondjam, rosszul esett, és ilyen gyomorszájonvágásként ért, hogy Delhibe egyre kevesebb a szentein, főleg Delhinek azokon a részein, amelyek hát ugye a turista látványossághoz, vagy a rezidenciális negyedekhez esnek közel, ott szinte nem is látsz most már szentelnet, és én nagyon jól emlékszem, hogy a Jampaton, ez az egyik nagy sugárútja Delhinek, ami keresztül visz, hát ezen a villanegyeden is, ott ezelőtt 10-15 évvel még az úton hevertek a szentelnek, és a forgalom kerülgette őket. Eltűnő félben vannak például Delhiben a majmok. Tehát most már majom is szent állat, ugye? Tehát azért az a fajta modernizáció, urbanizáció, az nagyon magas fokon együtt jár egyfajta westernizációval is. Ami nem jó hír olyan tekintetben, vagy például az öltözködés. Ha bemész Delhi belvárosába, mondjam azt, Connaught Place környékére, vagy az India Gate környékére, ott egyre kevesebb fiatalt fogsz látni hagyományos indiai ruhában, száriban, dótiban megjelenni. Tiszta nyugati öltözet. A jó hír az, hogy még a bollywoodi zenére buliznak, legalább ennyi. Ezt,
igen, van is egy felvétel, igen, ahol igen, ott hirtelen ketten hát fölpattannak, és én nem tudom, lehet, hogy ők összepróbálták, de nagyon szinkronban ment ott a
hát azt, mikor mi fölvettük, akkor már túl voltak legalább 8-9 próbálkozáson. Mi is azt vártuk, hogy már álljon össze a koreográfia. Ja. Szerintem azt a koreográfiát ők valamelyik friss bollywoodi filmből lopták, és azt gyakorolták ott kettenbe, és mikor már láttuk, hogy ez most már kezd összeállni, akkor fölvettük.
Egyébként csendes az, amit látok. Tehát nem csak az állóképek sugároznak egyfajta nyugalmat és kiegyensúlyozottságot, amit, tehát nyilván az ember lehet, hogy előítéletekkel, vagy előkoncepciókkal indul, azt mondja, India akkor ott tényleg az az a hely, ahol lazítani lehet, meg meditálni, meg egyebek, de a szín skála is nyugtató az európai szemnek, meg úgy általában azok az esti vagy kora esti felvételek, amelyek szintén megjelennek a te felületeden. Tehát óriási tömeg, és tulajdonképpen csendben vannak, el vannak. Nem érzed azt, hogy a tömeghez egyfajta háttér, zörej, zsivaj is csatlakozna. Nagyon jól vannak, azt a benyomást kelti.
Csendesnek nem mondanám, főleg a bazárok környéke, meg ezek a forgalmasabb városrészek környéke, ott tényleg nem tudsz megállni.
Nem, a nagy terek, amikor a nagy...
A nagy terek, igen. Azok csendesek, ott mindenki elvonul, de azok a forgalmas részek, ahol tulajdonképpen hétköznap élet zajlik Indiában, ez utcán zajlik Indiában, ezt kell tudni. Azok azért ki tudnak készíteni. Tehát Connaught Place környékén nem tudsz megállni és ránézni a térképre, hogy hol vagyok, hova akarok elmenni, mert rögtön ketten elmagyarázzák neked, hogy a Palika bazár az arra van, és oda kell mennem a Palika bazár. Mondom, de nem oda akarok én menni, nem baj, de ne, én máshol ne is akarjak menni, a Palika bazárba kell menni, és már vissza a Palika bazárba, pedig nem akarsz oda menni. Én akkor történetesen egy könyvesboltot kerestem, ahol szerettem volna két könyvet megvásárolni, ami Európában nagyon-nagyon drága, Indiában fillérekért meg lehet venni, és felébredtem, hogy szinte elvittek a Palika bazárba, miközben tudtam nagyon jó, hogy mi a célom. Tehát ilyen szempontból nem annyira csendes. Vannak viszont Indiának tényleg olyan városai települései, ahol úgy, hát hogy is mondjam, metaforikusan vagy szimbolikusan fogalmazva, hogy közelebb van az ég, közelebb van a szakralitás, érzed ezt a megnyugtató, a transzcendens megnyugtató jelenlétét. Én ezért szeretem nagyon például Varanasit. Én mikor, ha tehetem, Indiában vagyok és tehetem, akkor megyek Varanasiba. Az idén ez kimaradt, mert azért ha én Varanasiba megyek, akkor az óvárosba szeretek lakni, az óvárosba lakni, az pedig hát tele van kihívásokkal. Az óváros, ez a Ganges mentén évezredekkel ezelőtt kialakult városrész. Szűk sikátorok, szemét,
szagok.
Bűz, igen, tehát na, oda nem szerettem volna most a feleségemet Enikőt bevinni.
A tárlatnyitón kívül milyen szakmai hozadéka volt még ennek az útnak bizonyára? A Liszt Ferenceseken kívül még találkoztál olyanokkal, akikkel akár tovább is tudod gondolni azt, ami az eddigi tanulmányait, kutatásaid eredményeként már hát jó talapzatot vagy kiinduló pontot jelentenek egy újabb szakaszhoz. Hogy tervezed? Én látom a következő utat, mint ahogy te is gondolom, vizionálod már, ahogy Dubajból visszafele jövet, gondolom a gépen kinéztél, már agyaltál, hogy akkor majd az ötödik utal az hogy alakuljon.
Per pillanat most két projekt van kialakulóban. Tudni kell, hogy a Delhi Magyar Kutatás Központ az nagyon rég, 1978 óta létezik. Ez az első központok egyike volt, amelyek nem...
Akkor még Balassi
hát akkor még Balassi se.
Vagy még az
78,
előtt. Igen.
1978-at írunk.
Igen.
Annak az első hivatalos neve az volt, hogy Delhi Kulturális és Információs Központ. És egyike volt azon elsőknek, amelyek nem az európai kontinensen lettek megnyitva, és nekem régi elképzelésem az, hogy ennek a központnak a történetét meg kellene írni. Fantasztikus emberek vezették ezt a központot. Megérdemelnék ők is. Nagyon sokan már nincsenek közöttünk. Megérdemelnék ők is, hogy ennek a központnak a levéltárát feldolgozva írjuk meg ennek a történetét. Most úgy tűnik, hogy Marianba erre partnerre leltem.
Tehát akkor egy hosszabb ösztöndíjra kalkulálható, vagy kalibrálható vállalkozás.
Igen, ez hát úgy, ahogy meg is néztem úgy mennyiségre, hogy...
Ez a folyométerre.
Folyométerre, hogy mit kellene feldolgozni, uh-huh. és úgy, ahogy én néztem, ugye ezt digitalizálni kellene elhozni, aztán itthon meg dolgozni vele. Úgy, ahogy én néztem, egy 2 hónap alatt lazán ezt fel lehetne dolgozni napi 6-8 munkaórával számolva, és erre szeretnék most egy pályázatot letenni a közeljövőben, és keresni 1-2 talpra esett diákot, akit be lehetne vezetni egy kicsit ebbe a történetbe. A terv az úgy néz ki, hogy kiutaznék vele az elején, egy kicsit segítenék neki beilleszkedni abba a környezetbe, megmutatni, hogy akkor Delhiben mit, hol érdemes, meg egyáltalán, és a vége fele, tehát a második hónap utolsó 2 hetére mondjuk megint kiutazni, és akkor egy kicsit azzal a diákkal vagy diákokkal utazgatni is, meg mutatni nekik még Indiából ezt-azt. Ez az alapelképzelés. Erre keresem most a pályázati lehetőséget, és hát ezt túl sokáig nem szeretném húzni, halasztani, lévén, hogy most van az indiai magyar félnél is fogadókészség, de hát ezt minél hamarabb meg kellene lépni. Ez az egyik projekt, a másik pedig egy hosszabb távú projekt, arról most még nyilvánosan nem szeretnék beszélni, mert az most körvonalazódik, voltak ez irányba is már tapogatózások, de még a 19-es utam alkalmával is, az egy kicsit nehezebben alakul, de még nem mondtam le róla.
Uh-huh. Arra gondolsz, hogy akkor, ha 78, akkor 2 év múlva lesz kerekéforduló, és akkorra kéne meg, vagy illene, vagy...
Ez is benne van, ez is benne van.
Megjelentetni ezt a összegzést.
Ez is benne van. Mariannak is a mandátuma vége fele jár. Ő szeretne hosszabbítani, remélem, hogy hosszabbítanak is neki, mert fantasztikus munkát végez, tényleg le az összes kalapokkal. Régóta kísérem a Delhi Lisztintézetnek a munkásságát, az ott zajló eseményeket, és fantasztikus tényleg, amit nagyon kevesen, mert tulajdonképpen 3 vannak a központban, akik dolgoznak, megcsinálnak. Nem csak, hogy látványosak ezek, hanem a magyar-indiai kapcsolatok tekintetében hasznosak is. Úgyhogy igen, több szempont is az diktálná, hogy ebből minél hamarabb valami kézzelfogható legyen. Akár első körben egy hosszabb tanulmány, és akkor majd az kibővítve belőle egy önálló kötet.
Hát amíg mindez összejön, addig nézzük meg az aktualitást, amely némileg aggasztó, egy olyan tudományosnak tűnő anyagot olvastam, amely arról szól, hogy aggódhatnak az indiaiak, mert hogy... És akkor a cikk kimutatja, hogy a szubkontinens talapzataként működő tektonikai lemez az mozog továbbra is. Tehát neki csapodott évmilliókkal ezelőtt ugye az eurázsiai lemeznek, és felgyűrte, meg lett a Himalája, meg az egész hegylánc, de hogy ez a mozgás nem állt le, és tűrődik befele ez a lemez a már meglévő eurázsiai alá, és hogy hát ilyen 5 centiket évente veszít, mert hogy betűrődik a szomszéd alá tulajdonképpen, de lényegében a cikk arra figyelmeztet, hogy ennél nagyobb veszély az, hogy a tengerszint az növekvő félben van. Én inkább az első passzusra koncentrálok, hiszen van itt egy október 23-ai dátum, ahol a BRICS fórum keretében Kazányban találkozott, 4 vagy 5 éve nem volt hasonló a kétoldalú kapcsolatokban találkozott az indiai miniszterelnök és a kínai államfő, és hát megegyeztek abban, hogy enyhíteni kell a Himalája környékén, Ladakh övezetében évek óta tartó feszültségen. El is kezdték a csapat kivonásokat, járőrözést újra beindítják. Egy szóval innen úgy néz ki, és ennyi info birtokában, hogy normalizálódás van, és hogy a felek már valahogy keresik a modus vivendit, nem szeretnének ugyanoda jutni, mint 2020-ban, amikor ugye 20 indiai és 4 kínai katona életébe került ez a határvillongás. Hogy látod ezt? Ez tulajdonképpen már visszajöttetek, amikor ez megtörtént.
Igen, mi már itt voltunk. Hát amikor a híreket olvastam, akkor ilyen kettős érzés volt bennem őszintén. Először is örültem, hogy a kínai-indiai viszony normalizáló, hiszen két atomhatalomról van szó, tehát nem mindegy, hogy a köztük lévő viszony milyen, és ugye az elmúlt években több okból kifolyólag is, ugye a Pakisztán-Kína közötti közeledés, meg Kínának benyomulása kikötők vásárlásával, vagy felújításával az Indiai-óceán térségében, az elég sok feszültséget szült a két állam között. Úgyhogy az első az így a megnyugvás hangja volt, ami megszólalt bennem, jó előjelnek tekintem, viszont rögtön utána eszembe jutott az is, hogy pontosan az általad említett 2020-as határmenti villongásokat, amelynek halálos áldozata is voltak mindkét oldalon, pontosan ilyen diplomáciai tárgyalás sorozat előzte meg, és lám-lám semmire nem jutottak vele.
De itt állítólag talán egyezményről is, tehát én ahogy olvastam, hogy nem csak arról beszéltek, hogy a folyamat elkezdődjön, hanem konkrétan egy szövegről is tárgyaltak, hogy akkor azt hogy formalizálják.
Így van, tehát van konkrét egyezményszöveg. Tudtam, aláírva az nincs, tehát létezik egy szöveg, amin dolgoznak. Ezt amúgy hetekkel, vagy talán hónapokkal a kazányi csúcs előtt a két külügyminisztérium előkészítette már. Tehát azért került sor a találkozóra Xi Jinping és Narendra Modi között, mert már volt egy konkrét egyezményszöveg. Amit akartam viszont ezzel kapcsolatban mondani, talán azért biztatóbb most, hogy ennek lesz valami finalitása is. Az, hogy a határvonalak véglegesen egyszeres mindenkorra meghúzódnak, azt én nem holnapra és holnap utánra datálom, az még egy hosszú folyamat lesz, de hogyha legalább ezt a de facto határvonalat betartják, és tiszteletben tartják, és nem lesznek ott katonai villongások, az már egy nagy előny. Na de visszatérve arra, amit mondani akartam, hogy azért merem remélni, hogy ez egy hosszabb távú és eredményesebb megállapodás lesz, mert mindkét állam, India is és Kína is, most, hogy ebben a világrendszer váltásban benne vagyunk, szeretné a saját pozícióit erősíteni, és szerintem mindketten nagyon jól tudják, hogy amennyiben kettőjük között két ázsiai nagyhatalomról beszélünk, ugye, nem is olyan távol egymástól, hisz közös határaik vannak, ha közöttük ezek a politikai feszültségek nem tűnnek el, akkor nehéz lesz saját magukat úgy pozícionálni egy esetlegesen multipoláris világrendbe, hogy igazán erő pólusok legyenek ebben az új rendszerben. Azt is érdemes hozzátenni, hogy mindenféle politikai feszültségek és egyetnemértések ellenére, ha megnézzük például csak a gazdasági mutatókat, akkor dobunk egy hátast. Tehát ez több százszorosára nőtt az elmúlt két évtizedben India és Kína között a kereskedelem, a gazdasági kapcsolatok, a kínai befektetések száma.
Miközben 62 óta datálható az, hogy időnként felfellángolnak a érzelmek.
Így van, 62-es háború óta, így van, pontosan. Tehát mit látunk ebből is azt látjuk, hogy, és igen, itt még van egy fontos dolog, ami azért Indiának fáj, hogy ha megnézzük ezt a mérleget, a gazdasági mérleget, akkor ez igencsak el van billenve Kína javára. Ez azért Indiának fáj, de ennek ellenére, mivel egy dinamikusan fejlődő gazdaságról van szó, folyamatosan tőkeinfúzióra van szüksége, ezért nem zárta le teljesen ezt a kínai történetet, és mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy hát nagyjából a 2000-es évek elején meghirdetett, először csak szlogenek szintjén létező úgynevezett stratégiai autonómia az egyre inkább testet ölt Indiába. Egy nagyon realista, mondhatni pragmatikus külpolitikát folytatnak, ez számos esetben kiderült, most legutóbb ugye pontosan az orosz-ukrán háború kapcsán. Egyértelműen arra törekednek, hogy egyetlen egy nagyhatalom mellett se kötelezzék el magukat, maximálisan arra törekednek, hogy az indiai érdek mentén mindenkivel is jó kapcsolatokat ápoljanak. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt még a nagyhatalmak is elnézik.
Én most csak azért szólok közben, ha nem tévedek, még volt egy ilyen nagyon magas szintű közbelépés is, hogy a frontra keveredett, így vagy úgy indiaiakat hívják vissza, Tehát, hogy még csak a... Hát most ugye elmegy az ember, fegyvert ragad, mert ígérnek neki valamit, mert időnként becsapódhat, mert azt mondják, hogy a háttérországban fog dolgozni, holott aztán kiderül, hogy a tűzvonalról van szó. De hogy engem meglepett az, hogy országként lép föl az állampolgárja érdekében, és elvárja, követeli, sürgeti, hogy onnan a háborús övezetből vonják ki az indiaiakat. Nem tudom, hányan vannak, biztos hát erről, pár tucatról van szó, nem...
Erről konkrét információk nincsenek, de ugye Modinak a kievi látogatása egyik legnagyobb fegyverténye az volt, hogy ez a helyzet meg tudott oldódni. Inni az utóbbi időben nagyon keményen és nagyon hangosan pozícionálja magát folyamatosan a nagyhatalmak sorába, és talán 2014 óta, mióta Narendra Modi vezette hindu nacionalista párt által kialakított szövetség vezeti az országot, azóta ez még inkább hangosabban és erősebben megjelenik a nemzetközi kapcsolatokban, nemzetközi szintéren. Na most, hogy ez hova vezet, ez jó kérdés. Egyelőre azt se tudjuk, hogy lesz-e új világrend, vagy marad minden a régiben. Egyelőre azt se tudjuk, hogy ha lesz, az milyen lesz. Mindenképp az érezhető, és ezt maga az indiai külügyminiszter is leírta az India útja című könyvében, Jaishankar is leírta, hogy bármilyen irányba is változzon, bármilyen irányba is fejlődjön a világ, bármilyen új világrend alakuljon ki, Indiának kutya kötelessége a saját érdekei mentén a saját helyét és pozícióját kivívni, újraértékelni, megerősíteni és nagyhatalomként definiálni magát az elkövetkezendő egy-két évtizedben.
Az, hogy ugye még a tegnapi műsor során derült ki, hogy gazdaságilag egyre inkább az él pozícióra, vagy hát dobogós pozícióra aspiráló országról beszélünk, az mennyire teszi egyrészt kívánatos partnerré, másrészt egyre inkább számító vetélytársá, hogy nem mondjam azt, hogy ellenfélre így a nagy világpolitikai egyensúly meccsekben. Hogy érzékeled ezt? Mert utaltál arra, hogy magát is úgy statuálja, hogy ha leülünk és megbeszélünk egy nagy témát, akkor nekem ott helyen van az asztalnál.
Ez így van, igen. Az indiai gazdaság per pillanat most a világ 5.-6. legnagyobb gazdasága, dinamikusan fejlődő gazdaság, világbanki valuta alapi előrejelzések szerint 10-15 év múlva lehet a világ harmadik legerősebb gazdasága.
Tehát az elit szintjén már úgy értve elitet, hogyha statisztikailag számoljuk a milliárdosokat, így lassan kezdi belőle Kínát, és
van.
Ez is egy mutatója annak, hogy azért talán más ritmusban halad előre, mint a szomszéd.
Igen, így igaz, és ami még érdekes, hogy egy adott pillanatban megnéztem azt, hogy a világ nagy vállalatai, igazgató tanácsai hogy néznek ki. És szinte nem találsz olyan, hogy ne legyen benne ott a csúcsvezetésben egy-két indiai, vagy ne legyen éppen a CEO indiai. Ez is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy a diaszporában élő indiaiak is most már egyre hangsúlyosabban vannak jelen a top cégek, a globális szinten top cégek vezető tanácsaiba, igazgató tanácsaiba. Visszatérve a gazdasági fejlődésre, igen, egy adott pillanatban válhat Kínához hasonlóan akár kihívóvá is. Itt alapvetően, hogy ő meg tudja-e lépni ezt a szintet, az nagyon sok mindentől függ. Például ugye a világ legnépesebb országáról beszélünk, és mind a mai napig egy dinamikusan fejlődő, dinamikusan szaporodó demográfiát látunk, szembe például Kínával. Igen ám, de a gazdaság modernizációja az mivel jár együtt? Egyre kevesebb munkaerő, ugye egyre több digitalizáció, egyre több robotizáció, tehát most már India azzal küszködik, hogy a...
Félő, hogy exportálnia kell minél több munkaerőt?
Így van, hát Indiának nagyjából évente olyan 10-12 millió új munkahelyet kellene teremtsen, hogy egyrészt azok, akik a modernizációkán kiesnek a gazdasági szféra valamelyik szektorából, másrészt akik pedig újonnan megjelennek a munkaerőpiacon.
Csak nem tudnak belépni, igen.
De ennyit nem tud megteremteni. Ugye az első Modi kormánynak ez volt az egyik gazdasági célkitűzése, hogy a gazdaság fejlesztése mellett a munkanélküliségi ráta csökkentése nem tudták megoldani. Legyünk őszinték, nem tudták megoldani. Ez most viccesen mindig úgy szoktam elmesélni például a diákoknak ezt a problémát, hogy most is hazahoztam a repülőgépre a beszállókártyám. Romániában nincs rajta pecsét, Katárban nincs rajta pecsét, Indiából mikor jössz ki, akkor a beszállókártyádon van 3 pecsét. Az azt jelenti, hogy 3 ember megnézte azt a beszállókártyát. Mindig azt szoktam mondani, hogy miért gondoljátok, hogy ezt 3-an nézik meg? Hát azért, mert minden egyes fiatalnak értelmes munkát kell adni. Pecsételni fogsz a beszállókártyát, pecsételni fogod. Tehát ez egy óriási nagy kihívás, és egy másik nagy kihívás, amivel szerintem a közeljövőben Indiának komoly problémái lesznek, az a demográfián belül a nemi arányok eltolódása. Sokkal kevesebb nő születik, mint férfi. Ez egy mesterséges folyamatnak az eredménye. Erről is hosszan lehet beszélni, de nagyjából az indiai hagyományokból eredeztethető ez. Egy lánygyereket férhez adni, az egy komoly vagyomba kerül. És a harmadik dolog, és ezzel is számolni kell Indiának, mint potenciális kockázattal, az, hogyha megnézzük az elmúlt 2-3 évtized demográfiai mutatóit, akkor azt fogjuk látni, hogy a populáción belül, még ha lassú is, de folyamatos növekedés a muszlimok száma, egy folyamatos növekedést mutat, nem túl látványos, de egy folyamatos... Egy trendről van szó, ami most már nagyjából 3 évtizede, 2,5-3 évtizede nyomon követhető. És ezzel szemben ugye a hindu nacionalizmus az meg virágkorát éli. Gondoljunk itt csak arra, hogy a Modi kormány milyen intézkedéseket hozott. Az Ajótai régi mecset helyére felépítették a Ráma templomot. Kasmírnak a jogi státusza Indián belül ugye szövetségi állam helyett, tehát lefokozták az állampolgársági törvény, ami egyértelműen arra enged következtetni, hogy az iszlám hitű polgárok másodrendű polgárok. Itt például az állampolgársági törvény kapcsán kapta a legtöbb hideget, meleget India külföldről, a nyugatról, mert ugye nagyon könnyen kialakulhat az, pontosabban ki is alakult az, hogy hontalanok laknak Indiába, tehát nem juthatnak állampolgársághoz, miközben ott egy szaporodó...
Igen, tartózkodnak hosszas, tehát életvitelszerűen is
így van, és
generációkon át.
Így van, ez a generációkon át egy óriási nagy problémát, feszültséget fog okozni. Úgyhogy azért itt még vannak olyan kérdések, amelyek akár oda is vezethetnek, hogy ez a fantasztikus fejlődés az egy adott pillanatban lelassuljon, vagy olyan fekete hattyú következzen ott be az indiai belpolitikában, ami akár vissza is vetheti Indiát ezen az úton.
Hát egyelőre ugye választások még arrébb lesznek, most
hát
voltak nemrég.
Igen, de azért a választások is jelzésének.
A választások is, igen, egy aránylag kiegyenlített erőviszonyt, vagy hát a múltkori választásokhoz képest ugye egyfajta árnyalódását hozzák a belpolitikai képletnek.
Valószínű, hogy ezekben a választásokban azért a COVID kezelés is benne volt, mert az is nehezen ment az indiai kormánynak. Tehát hivatalosan azt mondják, hogy 500 000 ember volt, vagy esett a COVID áldozatául. Ez is sok, a világon a harmadik legtöbb ember, azt hiszem Amerikas Brazília előzte meg, de hogyha szerintem a reális számokat nézzük, akkor ez olyan inkább 4 millió, 4,5 millió körül van. Legalábbis ezt lehet olvasni elég sok indiai elemzésben, hírportálon, hogy nagyjából itt volt. Szerintem ebbe a választási eredménybe ez is belejátszott, mert az azért nem volt olyan rég.
Szenkovics Dezső, nem fogunk sokat várni a következő találkozóra. Pontosabban nem várjuk meg a következő utadat, mert hogy itt lesz még a szubkontinensen elég történés. Egyrészt azért, mert ugye tényleg alakulnak új és érdekes, ha nem is szövetségek, de kezdeményezések, másrészt pedig, hogyha megnézzük, picit kíváncsiban és visszalapozunk a BRICS történetére, akkor eleve el kell fogadnunk, hogy az egy, ugye mint annak idején, amikor azt mondtuk, hogy van két tömb, és vannak az el nem kötelezettek. Az egy olyan nagyon vegyes és nagyon hát amorf és képlékeny közegnek tűnt, de nekem az a benyomásom, hogy egyre inkább ez a típusú szervesedés és szerveződés, ez egy olyan tényező lesz, amivel hát egyre komolyabban kell számolni, és ezen belül pedig Indiának lesz súlyos szava és szerepe. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkozzunk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.